Ötödik fejezet, a talányok embere. Tehát elmentek a diákok. Lesz ma öröm Bornócom. Talpon van az egész nemesi kúria hajnalóta. Három testes szolgáló sürög forog a konyhán, Vidonkáné, a szakácsné körül. Nem győzi őket küldözgetni, dirigálni. Hozd még egy kis cimetet. Add ide azt a jobbik tepsit, he! Hát a csirkét megspékelted-e már? Ez a szalonna nagyon meg van pirítva, te szamár. Hová tetted, halló demán, azt a gyömbért? Minden fazékban rotyog valami. A kifűtött kemencébe éppen most rakják a kalácsokat, kenőket finom puhatollal, tojássárgájával az őrse. Még a férfi cselédség is asszonyi dologra van fogva. János az igáskocsis, a mákot döngeti a mozsárban, Jóska a parádés, mivel hogy finomabb munkára vagyon szerződtetve, vajat köpül, miközben édesdeden ingerkedik, évelődik a viháncoló fehér néppel. Ne hallgass oda, te Panka, meg kiesik kezedből az a tányér. Panka tojáshabot ver a tányérom. A tekintetes úr már szinte hajnalba kiment a puskával, hogy lőjön valamit a fiúknak, ám bár most nemigen van sokféle. Annál izgatottabb a tekintetes asszony, aki folyton folyvás sopánkodik, hogy milyen cudar időszak, ilyenkor még semmi sincs, az uborka még kicsiny, a melegágy dacára se nőtt, meg káposztalevél már nincs, hogy levelen sültet készíteni pedig Jánoska gróf úgy szereti, a liba még zöld, a kacsa azonképpen, gyümölcs szőlő már elfogyott. Ja Istenem, Istenem, hát mit adjak én enni azoknak a szegény gyerekeknek? A nagyasszony sopánkodására nevetve sziszegtek a fazekak, melyeknek fedelét lágyan emelgeti a hő. Rotty, rotty, rotty. A rurából a piruló malac serceg. Egy nagy vaskondérból a lusta pufók káposzta köpenyes töltelékek hallatják kevényögéseiket. Pöff, pöff. Míg a tűzhely közepén a lábosban haragos húbogással serceg a zsír, és görbíti kihajlítja, behajlítja a beledobott herőcéket. De amellett másféle aggodalmak is bántják a tekintetes asszonyt. Nem esett-e az úton valami bajuk? Vajon hol háltak? Nem mentek-e sebesen? S nem ivott-e a zsiguska így fölmelegedve hideg vizet? De már jöhetnének is. Ennyite, kis Marci, tudod, mit gondoltam? Ugyan mit, tekintetes asszonyom? Eredj már föl, fiaskám, a toronyba, s nézd meg, hogy nem jönnek-e már valahol. A kántor úr odaadja a kulcsot, ha azt mondod neki, hogy én kérem. A Marci rongyos mezitlábas gyerek, nyáron ostoros néha napján, ilyenkor pedig lepényleső az úri konyhám. Örömest fogad szót, szalad a toronyba. A harangok ugyan elmentek ma Rómába, ahogy az egyházfi Tormási Jóska mondta, de a torony szerencsére nem ment velük. Marci megtalálja, és a lépcsőkön felmenet egyre a Jézus halálán gondolkozik, mivel hát a templomban van, és arra a következtetésre jut, belevegyülvén a gondolataiba a konyhán terjengő finom szagok is, hogy Jézus talán nem is annyira az egész emberiségért, mint inkább a pataki diákokért halt meg. Csodálkozik, hogy a harangok mégsem mentek el Rómába. Ez löki szívébe az első kételyt. Aztán visszatér a tekintetes asszonyhoz azzal a hírrel, hogy még nem jönnek, hogy az egész úton nem jön semmi kabátos ember, csak egy úri hintó bontakozik elő a kucorgónál. A nagyasszony erre új sopánkodásba kezd, de még a végére se ér, amikor behajtat a hintó, amit Marci látott a toronyból a kúria udvarára, uramfia, hát kiugrik belőle a zsiga, meg a János. Jézus Mária, ti vagytok, azt hittem valami becsületes emberek. És nincsen hossza se vége csóknak, kérdezésnek, mikor indultatok, még tegnap reggel, hogy a dőriéknél háltatok. Ösmertem leánykoromban az öreget, ahú, nyalkatiszt volt. Hát még nősült. No, bizonyosan feleli saját magának, ha azt mondjátok, hogy leánya is van. De szép-e, hé? Ám bár most már mindenki szép, mert a patika is segíti. Persze ő húzatott haza a hintaján. No, emberséges ember, azt látom. Ugori, Pankát, mit tátod itt a szájad? Mondd meg Vidonkánénak, hogy lássa el az idegen kocsist mindennel. Na, ti meg gyertek be már. Apátok is mindjárt itthon lesz, vagy mit is beszélek, olyan vagyok, mint a bolond. Néha csak ugyan azt képzelem, hogy te is a fiam vagy, János öcsém. Na hát, neved rossz néven, vénnénéttül, de hát megnémultatok vagy mi, hogy egy szavatok sincs. Így feleltek ti, hé, a professzornak is. Az csak egyet kérdez egyszerre, édesmama. De nehezebbeket, ugye szívem? Jaj, nagyon is megvagytok soványodva. No, majd utána pótoljuk. Nem sokára bejön az udvarház gazdája is, több tekintetes, nagyságos vármegyék táblabírája, és előről kezdődik ölelkezés és kérdezősködés. Majd a falubeli ismerősök, urambátyámék, asszonynénémék kukkantanak be megtartani a szemlét a fiatalok felett, akiknek érkezését gyorsan vitte szét a hír a faluban. Erről beszélnek most minden kéményes házba, ahol muskátlés verbéna van elültetve a kertben. Szóval, no, hát, ahol leányok vannak. Milyen véghúsvét lesz, micsoda locsolás, mennyi mulatság tánc, mert hazajöttek Bernáték, nála juristák. Ahány penecirus van a faluban, azzal most mind piros tojást karcolnak az ahhoz értők. Na most már elég hosszú, amint betelnek hőseink az ismerős kúria mosolygó szobáival, a szülejfészek nyájas melegével, a vidonkáné ételremekeivel, a gálócsi dohány ízével, egyszerre elmosódik a Mogorva kollégium emléke, messze szaladt patak ódon várával, házaival, lakosaival, a ködös múltaknak leghátuljára, és olyanba tűnik föl minden, mintha el sem mentek volna soha innen, legfeljebb egy fél órára folytatja mindenik, amit ősszel abban hagyott. Zsiga kimegy az istálóba. Megnézi sorba a teheneket, ökröket, bivajokat, a kedves hátaslovát, a lepkét, az is fölismeri, nyerít rá. János pedig elandalogva járja végig a kertet, az ismerős helyeket. Oly boldog, hogy egyedül lehet ott. Még csak a baracfák virágzanak, a cseresznyék, akik hisznek a nap csókjának, és kinyitják a kelyhüket az első sugaraira. Besokszor csalódnak szegények. Mert hátra van még a három rossz szent, akiket a tél, mikor elment, lelökött a szekeréről, tehát csak későbben bandukolnak utána, Szervác, Pongrác és Bonifác. Persze az orgonafa is nyílik már, de annak mindegy. Az haszontalan úri dáma a fák között. Gyümölcsöt nem kell hoznia, ha elvirágzik, megtette a kötelességét, mehet. A nagyhatalmas tölgyfák lassúk, meggondoltak. Még csak nem is rügyeznek, még ők mindig a téllel álmodnak. János gróf lassan éldelegve ment végig a kerten, a csörgő patak mellett, mely színes kavicsok közt szalad 4-5 apró hidacskán keresztül, míg az utolsón túl útját állná egy kőfal, ha nem volna hagyva alul egy rostélyozott nyílás, hogy azon átsuhanhasson egy másik nagy kertbe. Ezt a kis patakot szereti legjobban János gróf. Ez hordta az ő üzeneteit odát a másik kertbe, és most is csak oda megy, mindig csak oda megy, éppen úgy, mint a János gondolatja. De hát mit titkolódzunk annyi okos ember előtt, mikor egészen világos, még a verebek is csiripolják, hogy az a kert Horváth Miklósé, akinek a háza ott fehérlik a dombon, azaz, hogy csak egy csücske csillan ki a fenyőfák és nyírek közül, és hogy az öreg Horvátnak egy piroska nevű lánya van, és hogy János grófnak éppen azt tetszik legjobban ennek az egész nagyvilágnak a leányai közül. Az öreg Horváth ugyan egyik a leggazdagabb embereknek a vidéken, de csak egy szegény szűcsmesternek a fia, és ebben a rendi világban még nem illik be teljesen. Szokatlan, szégyenletes módon szerezte a vagyonát az eszével. A többi úri vagyon vagy karddal van összehozva, vagy jegygyűrűvel. Tertium non datur. Hogy röviden elmondjuk, Horváth Miklós fiatal korában kémia professzor volt Kassán, és olyan szegény ember, mint a többi kollégák, kiket az istenek gyűlölnek. Papirendben volt, de beleszeretett egy leánykába, tehát levetette a reverendát, otthagyta a professzorságot, és mint hogy semmit se tudott a világon egyebet a kémiánál és a költészetnél, azon gondolkozott, hogy mi módon csinálhatna a tudományából pénzt. A költészetből nem lehet, ott van elrettentő példának Csokonai Vitéz Mihály, aki lyukas csizmában vándorol mecénástól mecénásig, átkozottul messze lakik egyik a másiktól, de hát Csokonainak nincs felesége, csak a kulacsai szülnek apró kulacsokat. Horváth Miklóst ellenben nem sokára ikrekkel ajándékozta meg szép felesége. Világos volt, hogy valami foglalkozást kell kitalálnia, mégpedig nem az ars poetica, hanem a kémia révén. Éppen akkoriban örökölt az apjától egyetlen fiú lévén, vagy 6000 forintot, és az az ötlete támadt, hogy a pálinka főzésre adja magát. De minthogy a közönséges pálinka nagyon olcsó, mert csak a parasztok isszák, valami mást kombinált ki. Látta, hogy a parasztok nagy alkalmaknál menyegzőn, keresztelőkor megmézezik a pálinkát, és így aztán a konty se idegenkedik tőle. Nos, tehát az úrirendnek is gyártani kell egy ilyen külön pálinkát, mert az úrirendnek pénze van, az jó meg tudja fizetni. Legyen a színe a rózsából, az íze vetekedjék a cukorral, de mégis csípős legyen, és zamatosabb, és végre ne hiányozzék belőle a köménymag mellékízese, mert a magyar ember szeret böfögni, hát legyen neki az akarata szerint. Így pancsolta össze Horváth uram nagy fifikával a rozsólist. Üstöket vett, és egy szeszfőzőgépet hozott Bécsből, éppen akkor találták föl, és nagyban kezdte főzni az új, szokatlan italt. Szomszédai rokonai a fejüket csóválták. Hát meg vagy te bolondulva? Azt gondolod, hogy azt megveszik az emberek? Tudod, milyen lassan mozdul a magyar ember, hiszen az idea nem rossz. Az ital sem megvetendő, de hát hol vannak a vevőid? Horváth furfangosan nevetett a temetőkben. Azt hitték, meg van bolondulva, pedig az ő esze nem volt híján az élelmességnek, és mikor látta, hogy az üzlet sehogy sem egy ügynököket menesztett felső Magyarországra a papokhoz, akiknek csak azt kellett följegyezni a parókián, hogy holt halt meg valami gazdag nemes úr, aki nagy vagyont hagyott hátra. Az ügynökök megjöttek a névsorral, mire Horváth uram furványos szekereket rakadott meg minden megholt uraság számára egy-egy gönci hordó rozsólissal. Az ügynökök elvitték, és megállítván a furványos szekeret a gyászolók kastélya előtt, begördítettek egy-egy hordót, hogy azt a tekintetes úr rendelte akkor és akkor midőn erre jártak. Az örökösök megütődtek, vagy meg se ütődtek, mondván, hogy bizony a kastélyúra meghalt már azóta, de ha így esett a dolog, hogy pörne legyen belőle, Isten neki megtartják a hordó rozsólist, ám bár azt se tudják, hogy mi legyen. Na hát nem fogják megbánni, és nem is bánták meg. Így ment az üzlet erőszakkal, az üres szekerekkel visszatérő ügynökök megint följegyezték útközben a plébániákon az új vevőket. A gondviselés következetes volt abban az egyben, hogy a nagyurakat folyton kaszáltatta, a nem úgy, mint a guillotine Párizsban, aki csak egyszer csinált ilyen kirohanást ellenük. A lastra megint megtelt, és Horváth uram furmányos szekerei megint megindultak, mindig több szekér, mindig tovább, egész az Alföld belsejéig, túl a Dunán, csak nem Zágrábig, sőt azon túl. Hiszen a jó horvátok is szeretik a jót, és szerencsére ők is halnak. 10-15 év alatt annyira felszaporodtak a Horváth uram üstjei, hogy egész nagy telepen rotyogtak a kaptanok hajnaltól estig, a pénze pedig még jobban fölhalmozódott el annyira, hogy nem tudott vele mit csinálni, és mikor Ferenc császár adakozásra szólítá föl a vármegyéket és a nagyurakat a franciák elleni hadviselés költségeihez, Horváth Miklós egymaga annyi ökröt küldött föl ajándékba Bécsbe, mint Szatvár vármegye. Szatmár vármegyéről pedig tudjuk, hogy 1000-et küldött, mert megmaradt egy akkori paszkvilban. 1000 ökröt küldött Szatmár a császárnak, de a császár ezért csak egyet Szatmárnak. Ugyanis a császár új főispánt nevezett ki abban az évben Szatmárra. De Szatmárnál jobban megbecsülte ő felsége Horvátot, mert nemességet adott neki a szilvási előnévvel. Itt van már az első hazugság, mert nem Szilvából főzte a rozsólist. Horváth most már nemes úr létére abba hagyta a rozsólis főzését, ami nem dukál, az nem dukál, és a tékozló Czobor grófoktól nagy birtokokat vásárolt, itt a faluban telepedvén felnőtt leányaival. Így lett az öreg úr gazdag és nemes ember. Mert a magyar nemesség bölcs politikai intézmény volt a maga idejében. Az volt a vérgyűjtő medence. Ha valaki tekintéretet szert bármely téren, vagy valamely tőkét összegyűjtött, akár szellemit, akár anyagit, ami erőt reprezentál, lett legyen az olá vagy német, rögtön bevették a sáncok közé, hogy ami erő van, belül legyen. Azért bírt ez a nemzet olyan sokáig fönnmaradni, mert aki kün valamit tehetett volna ellene, azt ölbe vitték be maguk közé. Künn a gyöngeség, a tehetetlenség maradt. Bölcsek voltak ezek, ami öregeink meg kell adni. És ne köbdössetek, kérlek ti demokraták, azokra a megfakult, megvedlett öreg címerekre, mert erekék. Ezekből az apró címerekből volt rakva az a barikád, mely biztosítá annak a nagy, szent címernek a sérthetetlenségét, melynek négy ezüst pólyájában, a folyamaiban ti reméltek egykor halászni, s hármas halmára oda álmodjátok a szabad kőművesi vakolókanalat. A magyar nemesség nem volt puszta ridegfal, mely elkülönzi a kiváltságos osztályt a néptől. Kapu volt rajta nagy széles ívvel, hogy minden érdem beférjen rajta. Horvátot azonban minden nábobsága dacára lenézték a nemes urak. Még a többi horvátok is. A bibiti horvátok, a felső bogácsi horvátok, a nagyváradi horvátok, a petricsevics horvátok, a voxit horvátok, akiknél ő atyafiságos látogatást tett, nem adták vissza a vizitet, nem azért, hogy rozsóliszt főzött, hanem hogy csalárd fortélyokkal lökte ki a piacra, a halottak kontójára, tudnélik eleinte, meg később már anélkül is jól ment az üzlet. Házánál csak kisebb rangú nemesség fordult meg, az úgynevezett bekecsbe járók, de ezeket is bosszantotta a pompa, és néha odamondtak valami paprikásat, amit különben jókedélyével könnyen vett. Hát semmi az. A kocsonyának és a nemességnek egy kis idő kell, amíg megalszik. Mindamellett igaz, ami igaz, volt benne valami a parvenűből, egy kis pöffeszkedés, melytől ritkán ment a self-made man. Már maga az sületlenség, hogy a házát átalakította egy középkori váradcsá. Még ha nem volna is émelygős, egyszerűen veszedelmes most Robespierre Marat óta az effélével flancolni. Fedetheti, hiszen a tornyát ezüst lemezekkel, és rakhatja márványból, de mégsem az a bizonyos az. Ott van teszem azt a Bernát ház. Hát nincsen azon egyéb dísz, csak elől négy vén oszlop, de mégis sokat ér, mert az egyik szöglet szobájában hált meg egyszer Rákóczi Ferenc kaposról erre jövet a feleségével. Sőt, ott is felejtett egy rézzel kivert politúrus ládikát, amiről akkor pénzt tartottak utazó nagyurak, de ebben nem volt pénz, meg mikor reggel pakoltak a hercegnő frájai, no, ugyan ezek is hiába ették a kenyeret, külhagyták valahogy a válfűzőjét. E két erekje még most is megvan a Bernard Zsigmond fiánál, Bernard Dezsőnél. Csoda, hogy összeérte alul a derekát, de milyen hatalmas szélessé vált följebb. Na hát olyan házat építse, horvát uram, amelyben Rákócziné ott felejtette a válfűzőjét. Ez az, ami nem lehet. De hát mit bánta ő? Azért csak játszta a várurasdit, úgy tett, mint a dőriék csimpánza röszkén, ki mikor látta, cipellőre vesznek mértéket a Mariska kisasszonynak a formás kis lábacskájáról, ő is oda gyújtotta a lábát a Vargának. Mástyát felvonóhidat csináltatott a kastélyhoz, és amikor otthon volt, fölhúzták a bástyára a horvát lobogót a címerrel, ami egy ökörfej volt. Mégiscsak egyformán fizetett a császár, 1000 ökörért egy ökörfej. De már megint mennyivel szebb íme a Bernát címmel, a karddal keresztül szúrt lábszár kék mezőben. Ha ebédhez ült, háromszor fújta meg a kürtöt az udvaros a kastélytoronyban, hogy az egész helység azt mondogassa ezekre az idétlen hangokra, na, most hozzák be a levest horvátéknál. De mennyivel előkelőbb ennél az a csörgés, mikor a Bernát kurikán megzörög a 200 esztendős ezüstnemű, ha hozzájutódik a 100 esztendős porcelánhoz. Valami kis keverék volt ez a horvát a régi professzorból és a mesékből felszít várúrból. Igazi komikus hatást tett mindenkire. Az első leányát, Rozáliát is hogy adta férjhez, kész nevetség. Szép termetes leány volt akárcsak a régi királyasszonya, Mária Terézia. Nagy híre volt mindenütt, mint gazdag partinak, s jöttek mindenfelől az udvarlók, mint mézre a darázsok. Az egész világ kíváncsi volt, hogy kikapja meg Rozsolis Rózsit, ez volt a csúf neve a Nobel világban. A gőgös parvenu kijelentette, hogy megveti a rangot, a származást és vagyont, hanem csak olyan okos embernek adja a leányát, aki három kérdést megfejt, amit ő ad föl. A vénmajom nyilván hallotta a mesékből, hogy három aranyalmát kellett levágni előbb karddal a Leventének, aki a várúr leányát megkapta. Hát, jött is egy fiatal ember Bécsbe, valami nagy eszű, aki megkérte. Azt mondták, roppant jövője van, még kancellár is lehet belőle. Ilyenféle hír előzte meg a jöttét. Hát jó van, meghallgatta Horváth a fiatalember kérését nyájasan, és megmarasztotta ebédre, délutánra ígérvén a választ. Asztal fölött beszélgetett vele mindenféle a tárgyhoz nem tartozó dolgokról. Elmondta, hogy azelőtt ő is megfordult néhányszor a birodalmi fővárosban, és hogy mindig a Macsakerhofba szokott szállni. Ebből kifolyólag aztán elkezdte beszélni, hogy milyen érdekes eseményből keletkezett a Macsakerhof elnevezése. Hát úgy keletkezett, hogy mikor azt mondja, a vendégfogadó fundamentumát ásták, találtak egy pléládát mélyen a földben. Kiássák, kiemelik, fölnyitják, hát több kisebb-nagyobb macsakerek voltak benne. Innen lett, öcseim uram, az elnevezés. A fiatalember nagyon figyelmes arcot vágott, és nagyon megelégedettnek látszott, hogy hát megtudta az elnevezés okát, egyéb észrevétele nem is volt. Gondolta türelmetlenül, íme egy ostoba anekdóta, menjünk tovább. Az anekdóta ostoba, sőt már akkor se volt új, hanem Horváth uram azontól egyszerre hűvös lett iránt, és ebéd után kijelentette, hogy igen, sajnálja, de a leány még nagyon fiatal, még nem adja férjhez. Ó, uram, szólt a fiatalember elszomorodva, ez csak kifogás, vallja be. Érzem, hogy elégedetlenséget vontam magamra valamiben. Mondja meg, kérem, őszintén. Horváth megfogta a fiatalember kabátgombját, ez volt a kereskedői szokása, valakivel bizalmasan beszélt. Hát lássa, uram öcsém, magából soha se lesz az, aminek én képzeltem. Magában nincs igazi tanulási vágy, de ahelyett van nagy képűség. Magának tehát nincsen nagy jövője. De uram, hogyan állíthatja ezt így egyszeribe? Hogyan? Hát tudja ön, fiatalember, mi az a macsaker? Ön elpirul, nem tudja. Na, sose piruljon azért. Lássa, én se tudom, mi a macsaker. A különbség köztünk csak az, hogy én megkérdeztem volna, amit én nem tudok. Azt én megtanulom, de nem vágok hozzá olyan képet, mintha tudnám. Egy szó, mint száz, a fiatalember mennyasszony nélkül ment vissza Bécsbe, de legalább többet tudott egy anekdótával. Mindez valóságosan megtörtént, a környék minden öregasszonya beszélte, sőt a Kazinczy Ferenc jegyzetei között is benfoglaltatik. A második kérője Rózsikának egy nagy vállalkozó volt Brünnből, aki mint üzletember azt a mellék okot se tagadta, hogy a Rózsika hozományával egész Közép-Európára kiterjeszti a vállalatát. Az öreg úrnak tetszett a nyílt beszéd, és azt mondta a szokott mókázó modorával. Igen, helyes, nagyon helyes. Én szívesen adom a leányomat vállalkozónak, mert magam is az voltam. Hanem talán hallotta is ön, hogy én bizonyos fokig bolond ember vagyok. No, sohasem tessék ellenkezni. Tudom, hogy mondták önnek, és igazuk volt. Én csak ugyan bolond vagyok. De ez nem veszedelmes őrültség, ne féljen tőlem. Ez csak egy rögeszme. Én ugyanis egy kérdést szoktam föltenni ahhoz, aki a lányomat ajánlatával megtiszteli. És ettől függ aztán a további. Tudom, hogy ez bolondság, eszeveszettség, de hát nem tehetek róla. Igen, hallottam ilyesmit. No, hát mondja meg nekem, hogy a Pozsonyból Brassóba minden nap két postakocsi közlekednék. Brassóból Pozsonyba pedig ugyanannyi. Ha már most föltesszük, hogy az út 10 napig tart, mennyi kocsival találkozik ön útközben, míg Pozsonyból egy postakocsin ülve Brassóba ér? 20-szal. No, fiatalember, gondolja meg jól, nem annyival. Akkor talán valami furfang van a kérdésben? Biztosítom, hogy nincs. Ez esetben kétségtelenül 20, vagyis hogy az egyik, a 20. már éppen beért Pozsonyban, mikor én onnan elindultam, tehát csak 19-el, nem igaz? Nem és nem, igen sajnálom, kedves ifjú barátom. Engedje meg, uram, hogy nyugodtan kiszámítsam a szobámban. Tessék, mondta az öreg úr gúnyos mosolygással. A brünni vállalkozó egész nap számított, őrülten számított, teleért számokkal vagy 10 év papírt, a homlokáról csurgott az izzadság, annyit számított, de nem boldogult, mindig más és más eredmény jött ki. Végre egy szakajtó babot kért a szakásnétől a babszemekből, aztán kirakta az induló postakocsikat a Pozsony-Brassói vonalon, de csak még jobban belezavarodott az egészbe. Mikor aztán látta Horváth, hogy semmire sem megy, megszabadította a bizonytalanságtól. Hát lássa, önből nem lesz jó vállalkozó, mert ön nem látja tisztán maga előtt a dolgok következményeit, már a második fokon sem. A Pozsony-Brassói úton ott vannak az előző 10 napon elindult szekerek is, meg a mostani 10 napon elindultak. Eszerint a Pozsony-Brassói úton 40 szekér van, ami pedig az ön mostani útját illeti, ne haragudjék, de azon csak egy kosár van. Hát ilyen eszelős ember volt ez a bizonyos Horváth. Már-már azt lehet, hogy hinni, hogy férhez se adja a leányát a bolondériái miatt, amikor megjelent a háznál egy csinos huszártiszt, egy Bezerédi nevű a Dunántúról. Ismeretes nagy stonfax volt. Nevettek rajta az ismerősök. Ez fog még csak bencsülni. Szegény Bezerédi bizony nem találta föl a puskaport. Hanem hát az egész világra nézve váratlanul megfejtette a 3 kérdést, amit Horváth feladott neki, és megkapta a királyleányt. Most már a nevetők elé volt odadobva egy nagy talány, hogy bírta Bezerédi az öreg furfangját kontrakarírozni. Persze, senki se találta ki. Pedig hát ugyan egyszerű dolog volt alapjában. Szép hosszú bajusza volt a kapitánynak. És a hosszú bajusz tovább ér, mint a hosszú ész. A hosszú bajusz nagyon tetszett a Rózsikának. Rózsika pedig tudta az apjának az összes talányait, hát előlegesen megtanította rájuk a kapitányt. Rózsika után az ikertestvérre, a Katicára került a sor. Az öreg most még furfangosabb kérdéseket gondolt ki a pályázók számára, de nem volt velük szerencséje. Mert ahol már egyszer egy kapitány járt, oda eltalálnak a hadnagyok is. A hadnagy pedig nem való komoly kérőnek, szerénytelenség ilyenül föllépnie, az inkább állutakon jár. Langvics Pál hadnagy tehát, akit Bezerédi mutatott be az após házánál, egy éjjel szó nélkül megszöktette Horváth Katalint. Legalább meggazdálkodta a fifikus kérdéseket. Nem is gazdálkodott meg aztán soha egyebet egész életében.